Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője van velünk. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Hát izgalmas dolgok jönnek.
Igen, izgalmas kamat változás is, kamatdöntő ülés lesz az MNB-ben, meg európai bizalmi indikátorok is. Talán az MNB kamatdöntő ülésével kezdjük, mert hát megint elkezdődött, legalábbis több cikket is olvastam arról, hogy az infláció réme fenyeget a világon. Ettől mennyire alszik nyugodtan a Magyar Nemzeti Bank szerinted?
Hát szerintem már nem alszik annyira nyugodtan, de egyébként rövid távon még ugye nincs rajtuk nyomás abban, hogy hozzányúljanak a kamatszintekhez, tehát ugye azt tudjuk, hogy most lesz egy ilyen bázishatás miatt infláció emelkedés, hogy alapvetően kezdünk belépni lassan abban a fázisban, amikor ugye tavaly a Covid kitörés után mondjuk 30 dollár volt az olajár, most meg azért inkább kétszer ennyiről beszélünk. Tehát, hogy nyilván ez ugye hajtja fel az inflációt, és ehhez kapcsolódnak még ilyen jövedéki adós intézkedések. De hogy rövid távon egyelőre az MNB-nek ehhez nem kell hozzányúlni, tehát, hogy nem kell egyelőre a kamatokhoz hozzányúlni. Viszont ugye az a helyzet, hogy azért ugye a csőben már benne van az, hogy amikor a gazdaságot újra nyitjuk, vagy újra nyitja a kormányzat, akkor ugye azért egyrészt tavaly is volt egy komoly áremelkedés, amivel őreség lenne idén nem számolni. Másrészt meg ugye nem csak Magyarországon, hanem a világon is egyre többen félnek attól, hogy itt most ez az inflációs nyomás az újranyitást követően az nem egy egyszeri áremelkedés lesz, hanem egy tartós hullám, hiszen hogy a kereslet visszatér a bezárt szektorokba, ott ugye azzal fog találkozni, hogy azért elég sok kapacitás, az tehát egyszerűen zárva van, elég sok embert elküldtek.
Ez az áremelkedés, ez emiatt van? Vagy a vállalkozások próbálják bepótolni a veszteségeket? Vagy miért szentírás az, hogyha újra nyitunk, akkor emelkednek az árak?
Hát ugye elsősorban ez az alaphelyzet, hogy úgy kell elkezdeni, hogy hirtelen a népesség, akinek ugye majdnem egy évig tiltott gyümölcs volt egy rengeteg ilyen szolgáltatás, az hogyha eloldódik a félelem, meg felemelik a korlátozásokat, akkor visszatér, és ráadásul nem is csak a szorkásos mértékben, hanem szeretne ennél többet valamennyit bepótolni. Ugye a háztartások tele vannak kényszer megtakarításra, miközben azért azt látjuk, hogy az éttermek egy jó része az nem működik. Tehát, hogy egy csomóan ugye lényegében két közelében vannak. Tehát, hogy nyilván, amikor visszatér, tehát arra számíthatunk, hogy amikor visszatér a kereslet, az egy erősen korlátozott kínálattal szembesül. De ez az egyik. A másik azért az tudjuk, hogy a gazdaságpolitikai intézkedések tartósan itt maradnak, tehát hogy a kormányzatok jellemzően tehát mindenhol próbálják támogatni majd a gazdaságot, nem fognak hirtelen szigorítani, hiszen egyszer, tehát hogy ugye itt két hibát követhet a kormányzat, az egyik az, hogy túl támogató marad, ennek a következménye a magasabb infláció, ezt azért úgy választási szempontból rövid távon nem. Tehát ettől nem annyira félnek, sőt a magas államadóság miatt nem is biztos, hogy a költségvetési döntéshozók olyannyira berzenkednének az inflációtól. A másik, viszont ugye a másik hiba az, hogyha túlkorán visszavonják a támogatást, akkor viszont visszaesett a gazdaság egy recesszióba, és nyilván ezt szeretné mindenki elkerülni. Tehát, hogy ezek a hibák, ezek nem ugyanúgy, tehát a mérlegelés során nem ugyanúgy esnek latba. És emiatt arra számíthatunk, hogy marad ez a viszonylag támogató gazdaságpolitika még sokáig, és ez azt jelenti, hogy növeli az inflációs kockázatokat.
Tehát ameddig ki nem derül, hogy valóban itt az infláció, addig az eddigi, az elmúlt évek tapasztalataira is támaszkodva, akkor maradhat a lazaság, ha jól értem.
Így van, és hát a jegybankok oldaláról is. Viszont nem csak ezért kell most figyelni a jegybanki kamatdöntő ülésre, tehát hogy ehhez kapcsolódóan van két olyan dolog, ami ugye nem a kamatokban, de már a jegybanki közleményben megjelenhet, és akár befolyásolhatja a piacokat. Az egyik az a hosszú hozam emelkedés, ugye ez is nem egy hazai jelenség, tehát hogy mit tudom én, az aljához képest az amerikai 10 éves az most már hát így majdnem 90 bázispontot jött fel, ugye emelkedik a német is, tehát ezt tudjuk, hogy ez probléma, és hát igazából Magyarországon is ez megtörtént, tehát hogy az év vége óta mondjuk a 15-20 éves hozamok 70 pontot jöttek fel, és kérdés az, hogy az MNB akar-e ezzel valamit csinálni. Ugye ehhez az emelkedés az is hozzájárult, a 10 éves csak 30 pár bázisponttal emelkedett. Ugye a kettő közötti különbséget az okozta, hogy az MNB az eszközvásárlási programja során kénytelen volt elmozdulni a görbe közepe felé, egyszerűen azért, mert elért azt az 50%-os limitet, ami után ő nem vehet többet a hosszú sorozatokból. Uh-huh. Egy kérdés az, hogy akar-e ezzel valamit csinálni, hogy két lehetőség merül fel, vagy egy ilyen kamatszap eszköz, ilyet használt már az MNB, vagy az, hogy a fedezett hitelnek, ami ugye eddig maximum 5 éves volt, annak a futamidejét lehet kitolni, tehát ilyen 10 vagy 15 évre, ez még támaszthatna a hosszú végét a hozamoknak. Ugye a másik lehet, tehát hogy a másik ilyen kérdés pedig az, hogy most már nem csak a hosszú hozamok emelkedtek, hanem igazából az elmúlt két hétben elkezdtek felépülni kamatemelési várakozások, tehát a görbeinek a rövid és a közepe is elindult felfele, viszonylag üles léptekkel. Úgyhogy az a helyzet, hogy mondjuk a swap görbében most már ilyen, mondjuk olyan 22 ilyen 75-100 bázispontos kamatemelés van beárazva. Ez viszonylag gyorsan történt meg, és kérdés az, hogy erre a két dologra, tehát ugye a hosszú hozam emelkedésre, illetve a rövid távon megjelenő kamatemelési várakozásokra akar-e reagálni az jegybank, vagy nem.
Ezt mi váltotta ki, hogy a piacnak ezt a reakcióját, hogy elkezdett kamatemelést várni?
Igazából ugye az történt, hogy ugye ez a kamat, tehát ez a úgynevezett refláció, vagy az infláció visszatérése, ez mindenhol benne van a befektetők tudatában. És ugye Csehországban történt meg az, hogy egyébként azt mondta, hogy hát ők hajlandóak kamatot emelni, így látszik, hogy lesz növekedés, látszik, megindulhat ugye fölfel az infláció, és erre az volt a válasz, hogy ők erre nyilván kamatot emelnek, és lényegében némi késéssel ezek a folyamatok gyűrűs jelentek meg nálunk is. Ugye azért a régió, tehát Lengyelországban is húzott fel, ha nem is ennyit a görbe rövid meg középső része. Úgyhogy igazából hogy ez történt Magyarországon, és az a kérdés, hogy erre a jegybank lép-e valamit, tehát hogy kommunikál-e, ha nem, akkor akár ezek a kamatemelési várakozások akár erősödhetnek is, és hát ugye megpróbálhatja lebeszélni őket, hogy majd egyszer persze nyilván, de hogy majd sokkal később. Ebben az esetben azért az a helyzet, hogy a hozamok elindulhatnak lefelé, és mondjuk akkor így meggyengül.
Jönnek a bizalmi indikátorok, amit András említett, igen.
De azok meg nem egyértelműek? Hát elindult az oltás, mintha látszana a fény az alagút végén, akkor a bizalmi indikátoroknak szépen javulniuk kellene, nem?
Jó, de közben viszont a mutánsoktól való félelemben elmaradtak a legapróbb nyitások is, és kitolódik az az időszak, amikortól helyreállhat a gazdaság, legalábbis ilyen változás is láttunk az elmúlt hetekben. Na szóval akkor most mire számítanak vajon a piaci szereplők az európai fellendülést illetően?
Hát ugye tehát a várakozásokban az, hogy ezek a bizalmi indikátorok egy kicsit javulnak, ugye tehát mondjuk a régióval szemben a nyugat-európai számok azok inkább egyelőre csökkenő pályát követnek. Ugye ez az egyik, nyilván az átoltás a másik, és hogy említettétek, ugye a harmadik ezzel ellentétes hatású tényező pedig az, hogy azért egyre több kormányzat jelenti be, hogy a korlátozásokat hosszabb ideig fel fogja tartani, mint mondjuk ahogy egy hónappal ezelőtt lehetett ezt várni. De hogy alapvetően mindenki arra számít, vagy hát most az van a várakozásokban, hogy ezek a bizalmi indikátorok javulnak. Ez egyébként azért fontos, mert ha végig gondoljuk, ugye volt a tavalyi év, ahol az első fél év az katasztrofális volt, a harmadik egy nagy visszapattanás. Ugye a negyedik negyedében volt egy kis lefele korrekció Európában, de egyébként ezek a visszaesések mindenhol sokkal kisebbek voltak, Ausztriát kivéve, mint amire a piac számított, tehát alapvetően egy jó csengésű negyedévről beszélünk az európai növekedés tekintetében is. És ugye most jön az első, ahol ez a kérdés, hogy mondjuk az, hogy a gazdaságnak van egy ilyen organikus növekedés, egy növekedése, illetve az, hogy azért a korlátozások, amik a negyedik negyedében mondjuk csak hát ilyen 6-7, 4-6, 8-7-ig tartottak, azok most az egész negyed évre végig előreláthatóan megmaradnak. hogy ezekből milyen ki. Nagy valószínűség szerint azért az első negyed év az egy ilyen stagnálást, egy enyhe csökkenést hozhat, de azért a bizalmi indikátorokat érdemes figyelni, és nyilván, hogyha nagy elmozdulás van benne, tehát mondjuk sokkal jobb az IFO, mint várjuk, vagy sokkal rosszabb, az mondjuk a dollár-eurót azért érdemben meg tudja mozdítani.
Röviden még egy gyors kérdés, mert Stuka kérdezi, illetve észrevételező, hogy biztos, hogy a háztartások jövedelmi helyzete változatlan a Covid előttiekhez képest, illetve hogy fognak úgy költeni 10%-os valódi munkanélküliségnél, mint ahogy ezt a piac várja, illetve hogy számítatok rá?
Én azt gondolom, hogy egyértelműen, hogy igen, ugye azért a Covid az egy nagyon ágazatspecifikus válság, tehát azt látjuk, hogy van sok olyan ágazat, sok olyan háztartás, akik telibe talált, és akinek a jövedelmi pozíciója alapjaiban rendült meg, de azért a társadalom túlnyomó többségét sokkal kevésbé érinti. És az a helyzet, hogy ha valaki ránéz a megtakarítás állományokra, ott világosan látszik, hogy mondjuk a pénteken jöttek ki az MNB pénzügyi számlái, ahol benn vannak a háztartási megtakarítások is. Mondjuk a tavalyi év az egy bő 500 milliárddal volt erősebb, mint a megelőző, ez nagyjából a GDP 1%-a. És hogyha ebből még ezt figyelembe veszük azt is, hogy akiket viszont eltaláltak a Covid, azok minden a megtakarításaikat élték fel, akkor azt mondhatjuk, hogy azért ez a kényszer megtakarítás, ez könnyen elérhetne a GDP 2%-át is, vagy akár ennél többet.
És hát, hogyha ez kiszabadul?
Ha ez kiszabadul, akkor azt gondoljuk, hogy ennek a jó része ugye a lezárt szektorok felé irányul majd. Ezért érdemes azt is figyelembe venni, hogy mi történt mondjuk tavaly nyáron, tehát az, hogy nem lehetett szállást foglalni Magyarországon mondjuk így augusztusban. És hát én azt gondolom, hogy nyilván. Tehát hogy azért ez a bezártságérzés, ez senkinek sem jó. Alapvetően mindenki szeretne visszatérni a régi életéhez, és ha erre lehetősége nyílik, akkor ezt meg is fogja tenni.
Oké, Gergő, hát így legyen. Nagyon szépen köszönjük, szép napot és jó munkát.
Szép napot és jó hetet mindenkinek.
Köszönjük viszont. Szia-szia. Tardos Gergellyel beszélgettünk tehát az OTP elemzési központ vezetőjével a heti makro adatokkal kapcsolatos várakozásokon, kicsit túlmutatóan is arról, hogy mi következhet a következő hónapokban a világban és Magyarországon.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.